mezőgazdasági tárca kapkodó kommunikációja a matovicsi időket idézi a járványkezelés tekintetében, amikor délben nem volt igaz, ami reggel, és délután nem volt igaz, ami délelőtt.
Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, a Nagyítót látják, a Ma Hét Média Család politikai elemző műsorát. Én Kollek Zsolt vagyok, köszöntöm a stúdióban kollégámat, Kocó Lászlót.
Szia Zsolt, köszöntöm a kedves nézőket!
Egy elég fájdalmas témával kezdünk. Csallók az mindennapjait az elmúlt hetekben a száj- és körönfájás járvány határozza meg. Talán annyi reménykeltő helyzet most már van, hogy a betegség inkubációs ideje pereg-pereg. A szakértők szerint 2-től 14 napig lappanghat a betegség, és hát az első felfedezés óta azért telnek a napok. Ugye a hatóságok egy nagyon szigorú járványkezelést vezettek be, legalábbis papíron, ahol érvényt is szereztek ennek a szigorúságnak, ott sok fájdalmat, sokak szerint felesleges fájdalmat okoztak a gazdáknak, azzal, hogy az állatállományt, amely nem mutatott tüneteket, szintén kiirtották. Ellenben nem tudtak mindenhol érvényt szabni ennek a szigorúságnak, és ez fölveti azt, hogy hogyan kell most már folytatni a járványkezelést, hiszen az idő tulajdonképpen, mikor már kifut a lappangási ideje a betegségnek, akkor gyakorlatilag választ ad arra, hogy értelmetlen lenne bármilyen intézkedés. A Magyar Szövetség a gazdák között volt az elmúlt időszakban, a Magyar Szövetség politikusai, és a tegnapi napon volt egy találkozójuk Őri Péternek és Gubik Lászlónak a miniszterrel, szakminiszterrel, Richard Takáccsal, aki ígéretet tett arra, hogy azt az álláspontot, amit a gazdák is képviselnek, és a Magyar Szövetség közvetítettő továbbadja, és a kormány eszerint igyekszik majd lépni, tehát hogy egy karanténban gondolkodjanak a helyet, hogy kiírtsák az egészséges állatállományt a védőkörletben. Laci, mit gondolsz, milyen folytatása lesz a járványkezelésnek, és mit fog lépni a politika a következőkben?
Ugye itt a politika, itt Közép-Európában legalábbis, de azt látjuk, hogy a világban is egyre inkább rövid távon van, tehát négy évben gondolkodik, négy évben pedig szükség van a szavazókra, ez valamelyest a szükséges szakmai lépéseknél is korlátozhatja a döntési horizontot. Másrészt viszont egy komoly járványhelyzettel állunk szemben. Sokan a közösségi médiában bizonyosan találkoztak vele, hogy 50-70-100 évvel ezelőtti tankönyveket posztolnak az akkori kezelésről, hogyha akkor jó volt így, akkor most miért nem, és hirtelen, tehát ahogy a COVID idején láthattuk, hogy sokan pillanatok alatt mondjuk, nem tudom, bolti eladóból járványszakértővé képezték ki magukat, úgy most ehhez a témához is ért mindenki. Én vállalom, hogy mérsékelten értek, de egy Pumikal Istvánnak, aki például megnyilvánult a témában, hajlandó vagyok hinni, hisz egész életét ebben az ágazatban dolgozt, mielőtt az önkormányzati politikában szerepet vállalt volna. Ami történt, az egy tragédia itt a Csalló közben, tehát a napokban, tegnap jelent meg egy cikkünk arról, hogy a húsvéti árak hogyan fognak alakulni. Hát itt ez országos szinten vesz kitekintést ez a cikk, de itt a Csalló közben, ahol ezek a gazdák ezekkel az állatokkal, amelyeket most egészségesen kényszervágtak, készültek a húsvéti piacra, nem csak nekik egy kiesés, ami már a családi költségvetésbe be volt tervezve, hanem legalábbis a csallóközi vásárlókat arra kényszeríti, ha csak nem hardcore, nagyon elkötelezett termelői piacosok, hogy a járás határon megy, a határon túlra menjenek, ilyen viszonylag kevés van, akkor ők majd a boltban szerezhetik be ezeket a termékeket más áron, és ami ennél fontosabb, más minőségben.
Tehát ez nyilván áremelkedést jelent, és akár áruhiányt is jelent.
Egész biztosító, a tejára már most érezhetően magasabb. Az egyik regionálisan ismert gútai termelő, aki tehát a saját termelés mellett vásárol is, a napokban azt írta a közösségi oldalán, hogy kétszeres áron tudott 150 liter tejet beszerezni, tehát nincs is kevés is, ugye a érintett két járásban, Komárom és Dunaszerdahelyi járásban a piacokon is tilos teljes hústermékeket árusítani.
Ugye Laci, itt merül fel a következő kérdés, hogy vajon a vásárlók nem tartanak esetleg attól, hogy a termék, amit megvásárolnak a boltban, az az egészségükre ártalmas lehet. Ugye éppen az ágazati szakemberek most nyugtatnak, hogy Szlovákiában biztonságos a tej, ami kapható a boltokban. Nem lehet, hogy éppen ez is majd hozzájárul ahhoz, hogy visszaesik a kereslet?
Azokban a régiókban, akik nem élnek, lélegeznek együtt ezzel a problémával, mint mi itt a Csallóközben, akik látjuk.
Ott nem lesz ilyen pszichológiai
konténerszállító autókat, tehát nem tudom, valaki egy breznóbányai járásban, ahol nem öltek rá állatokat, ahol nem jár tehéntetem szállító kamion, szerintem ő ezzel nem találkozik olyan.
Ez a kérdés azért is jogos, mert a gazdákon így utólag is csapódhat az ostor, hiszen hogyha nem lesz kereslet a piacon, mert van valami félelem az egészségi ártalmaktól, akkor ennek akár tartós hatásai is lesznek. Ezért is az lenne az nagyon szerencsés, hogyha ez a járványhelyzet minél előbb megoldódna. Úgy tűnik most, hogy a Csallóközben ugye új gócok nem igazolódtak az elmúlt hétben, viszont tovább terjedni látszik a járvány. Magyarországon a Moson-Magyaróvári járásban, míg Szlovákiában az Erdőháton Detrekő csütörtökön mutatkozott a járvány, tehát egy újabb tűzfészek ütötte fel a fejét. Ezért is kérdeztem, hogy milyen folytatása lehet szerinted a járványkezelésnek itt Szlovákiában. Engedhetnek a Csallóközben, és a szigorúság pedig az új tűzfészekben nyilvánulhat meg? Van-e a hatóságoknak kapacitása? Ugye mindig ez a nagy kérdés.
Hát egyelőre azt láttuk, hogy a hatóságoknak a kapacitásai mérsékeltek, tehát ugye itt a Csallóközben is, tehát azért kellett a vadászokhoz nyúlni, akiknek nem ez a szakterülete, és nem bizonyosan nem örömmel végzik ezt a feladatot, mert ugye nem volt kellő mennyiségű állategészségügyi szakember, állatorvosó technikus, stb., aki ez nyúlhattak volna. Terepen a problémák mindig összetettebbek, mint egy jól fűtött, bevilágított stúdióban, vagy egy fotelben, ahonnan kommentelni lehet.
Persze nekünk innen könnyű beszélni róla, de mégis adódik a kérdés, mennyire volt jó a járvány kommunikációja szerinted? Igaz, hogy még nem vagyunk a végén, de azért nyilván voltak olyan esetek, amik lehet, hogy nem voltak szerencsések. Tehát nem a kedélyeket nyugtatták, hanem talán korai győzelmi jelentésekről szóltak, vagy adott esetben a hatóságok sem álltak a helyzet magaslatán, amikor nem értették meg kellő módon, hogy miért is szükségesek a lépések, váratlan lépéseket tettek, ezzel is az indulatokat fokozták. Lehet ebből ilyen gyors mérleget mondani, hogy mi ebből a tanulság?
Rajkovics Péter világította meg portálunkon egy jegyzetében azt, hogy a mezőgazdasági tárca kapkodó kommunikációja a matovicsi időket idézi a járványkezelés tekintetében, amikor délben nem volt igaz, ami reggel, és délután nem volt igaz, ami délelőtt.
Vagy amikor a cseh miniszter jelenti be a szlovákiai tűzfészek.
Igen, tehát ebéd környéki politikai beszélgető műsorokat a miniszter a tévében végig haknizza, és estére pedig összehívnak egy válságstábot, amire kiküldik a sajtó meghívót. Fölteszem, hogy a minisztereknek is van jobb dolga a vasárnap este 19 órára, mint válságstábon ülni. Tehát ha összehívnak egy ilyet, az nyilván jelzi a problémát, és akkor az X-en a csemezőgazdasági miniszter betolja, hogy a cseh határ közelében a szlovák oldalon újabb góc valószínűsíthető, miközben a déli műsorokban az úgy hangzik, hogy nincs semmi, és akkor este 7-kor kiadják. Hiszem, ilyen 19.38-kor, vagy valahogy így fél nyosztályba jött ki a hír végül is, hogy Detrekő csütörtökön mégis van valami. Tehát itt akárhogy is egy fél nap eltolódásról beszélhetünk, ami ilyen helyzetben azért nem mindegy. Az állami kommunikáció biztos, hogy az egyik vesztese ennek a folyamatnak. A másik pedig ugye a gazdák, akiknek amellett, hogy bevétel kiesésük van, a kiadásaik is növekedtek ugye azáltal, hogy fertőtlenítőszereket kell vásárolni.
Itt tegyük hozzá, hogy a Magyar Szövetség ebben azért élen járt, hogy segítséget nyújtson a gazdáknak, tehát nem érheti szó a ház elejét, hiszen a magyar érdekképviselet tényleg a gazdák között volt, és próbált segíteni, amit lehetett.
Akik mezőgazdasági szolgáltatásokat nyújtanak, azok sem ingázhatnak most az egyes mezőgazdasági szövetkezetek, mezőgazdasági vállalkozások között, ahogy ez korábban megszokott volt, de tehát tulajdonképpen mindenkit, aki az állattenyésztésben vagy olyan szolgáltatásban dolgozik, ami az állattenyésztést érinti, de ez például az alomnak szánt szalma, vagy a takarmányok szállítását is érinti. Egészen olyan szinten, hogy a járványgócok megjelenése idején például a szlovák posta még postai küldeményeket sem szállított az érintett telepekre, tehát magukon a termelőkön kívül ez még egy viszonylag nagy kör, akik ennek az érintettjei, akik nem állattenyésztők, és ebben szeretnék valahogy segíteni azokat a gazdákat, akiknek még vannak állataik, azoknak nyilván azt tudjuk javasolni, hogy a termelőktől vásároljanak termékeket, ne pedig a multiknál, de hát ez korábban ezt járványtól függetlenül is javasolhatjuk.
Laci, biztosan még ez a téma a nagyító terítékére kerül a következő hetekben, de az időnk szalad, és egy másik témáról is szeretnénk beszélgetni, ez pedig az amerikai vámpolitika. Donald Trump elnök éppen tegnap este, mi időnk szerint este, tett egy olyan bejelentést, ami alapvetően fogja meghatározni a kereskedelmi politikát a világon. Sokan azt mondják, hogy egy új korszak köszönt ránk, ahol a szabadkereskedelem korszaka lezárul, és a vámpolitika, a protekcionista fölfogás fog érvényesülni a világban. Ez kicsit olyan, mintha az 1945 előtti világban, leginkább a 30-as évekbe lépnénk vissza, amikor az erős gazdaságú államok így próbálták óvni a saját érdekeiket, míg nem aztán 1945 után a szabadkereskedelem tette nagyja a nyugatot, leginkább az Egyesült Államokat. Ez is veti fel azt a kérdést bennem, hogy az a rendszer, ami minden ízében, ábbis gazdaságilag és politikailag is az Egyesült Államoknak kedvezett, ezt miért éppen az Egyesült Államok elnöke bontja le?
Valószínű, hogy a hazai kapura próbál ezzel játszani, tehát a kék galléros választókat,
akiknek nagyrészt köszönheti a győzelmét.
A jelenlegi választási győzelmét nekik próbál rövid távon segítséget nyújtani azzal, hogy a termelés egy részét visszaviszi az Egyesült Államokba.
Mert hogy lesz egy ilyen rövid távú hatás ennek az intézkedésnek.
Hát bizonyosan, bár ugye azt is hozzátette, hogy az Amerikában végzett ipari termelésre a vámok nem fognak vonatkozni, tehát hogyha bármilyen külföldi cég az Egyesült Államokban...
Ez egy beruházás ösztönző lépés.
Így van, fektet be, vagy teremt munkahelyeket az ottani munkásoknak, akkor azt nem fogja vámterhelni, tehát szeretné a termelést, amit korábban a saját jól felfogott érdekükben kiszerveztek.
Ez a jól felfogott érdek azt jelenti, hogy olcsóbb volt a munkaerő külföldön?
Pontosan, tehát a profit maximalizálására törekedtek, a bizonyos iparágaknál a környezetvédelmi szempontok is felmerülhettek, bár az Egyesült Államokban ez
kevésbé szigorú.
De tehát a különböző szennyező, alacsony elméleti hozzáadott értéket igénylő manuális folyamatokat kiszervezték, és ez a bizonyos $2 dolgozó szegény ázsiai munkás. Ugye ma már ez sem igaz, de...
Na de ez adekvát összehasonlítás azzal, hogy ez a munkaerő majd megjelenik az Egyesült Államokban, ami egy ilyen munkaerőt igénylő folyamat?
Bizonyosan az amerikai munkás többért fog dolgozni, mint a Fülöp-szigeteki. Tehát lehet, hogy vagy a Fülöp-szigeteki munkás fog megjelenni az Egyesült Államokban, vagy pedig ez valamiféle árkorrekcióval fog járni.
Az is egy érdekes kérdés, hogy az egyes országok vagy régiók hogyan kell, hogy reagáljanak majd, vagy hogyan járnak idézőjelben az amerikai vámpolitikával. Az Európai Unióval szemben 20%-os vámpótlékot vett ki az Egyesült Államok, Kínával szemben emlékeim szerint 34%-ot, tehát itt jóval magasabb. Milyen válaszreakciók várhatók majd, és egyáltalán ennek milyen hatása lehet az európai exportra, vagy akár az európai gazdaság teljesítményére? Laikus szemmel az ember azt mondaná, hogy visszaesés várható, legalábbis rövid távon egészen biztosan, mármint a gazdasági teljesítményben.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az intézkedéseket követő napon, tehát ma reggel az Európai Unió és a közép-ázsiai országok csúcstalálkozójáról jelentkezett be videóüzenetben Szamarkandból.
Keleti nyitás az Európai Unióban?
Lehetséges. Szamarkandból, amiről még mi is tanultunk földrajzból.
Timurlenkről, igen.
Azt már nem tudom.
Mindenkinek ajánljuk a remek könyvet, amit erről olvashat.
Ő még bízik benne, hogy tárgyalások útján meggyőzheti Trump elnököt arról, hogy rosszul látja a vámpolitikai kérdéseket.
Van erre elméleti esély?
Hogy Trump elnököt tárgyalások útján bármiről meggyőzzék, erről csekély elméleti esélyt látok, ő határozottan látja, hogy merre van az előre, és gondolkul hisz a saját narratívája sikerében, vagy helyességében. Felvételünk idejéig is több sajtónyilatkozatot adtak ki az érintett államok vezetői, tehát ott Tajvan például eltúlzottnak tartja, vagy szóval mindenki hozzátette magáét, valószínű, hogy viszont intézkedések várhatók hasonló léptékben. Ugye Trump azt is jelezte, hogy aki az amerikai export elől elgördíti az akadályokat, az számíthat engedményre.
Ugye említettük, hogy Kína 34%-ot, és az az igazság, hogy még a kisebb államok is minimum 10% vámmal számolhatnak, viszont a mostani bejelentés nem szólt Kanadáról és Mexikóról, ahol már korábban bizonyos vámokat jelentett be Trump, amiből aztán engedett is. Hol tart most szerinted az a szabad kereskedelmi övezet, ami Észak-Amerikában kialakult, hiszen Kanada és az Egyesült Államok gyakorlatilag összeforrott gazdaságilag, de Mexikó is sok ízében az amerikai gazdasághoz kapcsolódik.
Kanada ugye vár, hogy alakulnak, hogy lesz-e tagállam vagy sem. Tehát tréfát félretéve a szomszédokkal folytatott kereskedelem bizonyos termékek esetében sokkal fontosabb lehet, mint a...
Tehát az Egyesült Államoknak fontosabb Kanada, mint az Európai Unió sok szempontból.
Hát ha nem is fontosabb, de mindenképpen közelebb van és nagy erőforrásokkal rendelkezik.
Nyilván ez a téma is majd még a jövőben is foglalkoztatja a kollégákat itt a Nagyítóban. Én most megköszönöm a nézőink megtisztelő figyelmét, és Kocó Laci kollégám értő hozzászólásait. Viszontlátásra!